A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Renk Zoltánnal, a Hungrana vezérigazgatójával és Párkányi Gáborral, a MERControl csoport ügyvezetőjével. És itt az első részben, hiszen azért is vannak ketten az urak, arról beszélgettünk, hogy talán az elmúlt évtizedek legnagyobb aflatoxin fertőzését éli meg Közép-Európa, tehát nem is csak magyar problémáról van szó, és itt többször felhívták a figyelmet arra, hát nem tudom mennyi gazda hallgat minket, de reméljük, hogy legalább a rokonaik, hogy ne keverjék össze a jó minőségű tavalyi terményt az esetlegesen fertőzött ideivel, legalábbis addig ne, amíg nem vizsgálták meg, hogy van-e benne aflatoxin, mert hogy akkor onnantól kezdve az egész értéktelenné válik, és szerintem még ragadjunk le itt egy kicsit, persze még nagyon sok mindenről szeretnék beszélni, de ez van akkor a probléma, hiszen az aflatoxin, ha véletlenül bekerül az élelmiszerbe, az ugye súlyosan rákkeltővé teheti azt az élelmiszert, amit mondjuk elfogyasztunk, de hát az állatállományra sem gyakorol ez túl jó hatást, hogyha mondjuk nem is fogyasztjuk el őket. De akkor van ez a helyzet. A gazdák arattak, bent van a tárolókban a kukorica, mit lehet vele tenni? Hogyha mérnek határérték alatti, határérték közeli, vagy akármilyen fertőzést, mi a teendő, hogy ne legyen nagyobb a fertőzés, illetve ki lehet egyáltalán válogatni még abból valami használhatót, hogy ne legyen teljesen kuka a teljes idei termés?
Ahogy Zoltán említette az első részben, sok helyen a szárítót elkerülték a tételek, mert nem volt szükség a nedvességtartalom miatt szárításra, és ezáltal a tisztítót is. Adja magát a válasz, hogy mindenképpen érdemes egy fizikai rostálással megpróbálkozni. Két okból is. Az egyik az aflatoxin szint csökkentésének a lehetősége, hiszen a gomba által fertőzött szemek sem méretben, sem súlyban nem azonosak az egészséges szemekkel, tehát súly és méret alapján elég jól szeparálhatóak. A másik, amiért érdemes tisztítani, hogy tárolás közben a gomba tovább tud élni. 15 fok és 50-60% relatív páratartalom felett életfolyamatai aktívak, ezáltal anyagcseréje van, ezáltal anyagcsere mellékterméke is lesz, és ez pedig az aflatoxin. Ezek a nem tisztított tételek ráadásul annyival könnyebben melegednek és párásodnak, hiszen a szemek közötti légréseket por, gyommag és szármaradványok töltik ki, vagy csutkamaradványok, hogy nem tudnak szellőzni. Ebben az időszakban, amikor éppen a lehűlés stádiumában, szakaszában vagyunk az évnek, gyakorlatilag két hete még 20 fokok voltak. Ez a kondenzáció pára lecsapódás a raktárakban, hogy egy kicsit fizikázzunk is, hatványozottan jelentkezik. Tehát nagyon jókor beszélgetünk, mert ez a kritikus időszaka annak, hogy a hőt csak úgy tudja leadni a kukorica, hogy ezzel a vizet is le kell adnia, kicsapódik a pára, vizesednek a tételek, melegednek, keményednek, gombásodnak, penészednek, raktárodi kártevők és idegen szag látja el. Tehát ezek a post-harvest folyamatok, a tételek kezelése nagyon fontos.
És most akkor nincs még késő most nekiállni, szárítani, illetve tisztítani a kukoricát?
Sosincs későn. Szárítani igazából csak akkor kell, hogyha a nedvesség tartalma ez átlagosan indokolja. Ha csak bizonyos részei nedvesebbek, akkor nem feltétlenül kell az egész tételt
szárítani. Bár egyébként most ajánlott, nem? Pont azért, amit az imént mondott, hogy ott az aflatoxin ne tudjon dúsulni.
Igen, a szárítás az gyakorlatilag a gombát elpusztítja, a spórát nem, és igazából az aflatoxin sem. Tehát a szárítás nem fogja csökkenteni az aflatoxin szintet, a gombát inaktiválja. De amint a tétel újra hőmérséklet és páratartalom szempontjából kedvező állapotba kerül, kondíciója, tehát ez a post-harvest folyamatok írtó fontos, nem győzöm hangsúlyozni, a spórákból újra a kis gombafonalak, micéliumok elindulnak, ugye gyakorlatilag kúsznak, mint egy giliszta vagy hernyó, és beszövik, újra termelnek toxint. Ez a tisztítás ilyen szempontból is nagyon fontos, és egyébként a szemeket ki lehet vele a gomba által fertőzött szemeket szedni, nem az összeset, de lehet szépen csökkenteni, ugyanúgy más folyamatokkal is, bizonyos körülmények között az az ózonkezelés például saját kísérleteink alapján is látjuk, hogy bontja az aflatoxint, természetesen annyira oxidatív, hogy a gombát is, és a kártevőket is, tehát mindent elpusztít, de különböző...
És az nem teszi utána a használati értékében szegényebbé a kukoricát?
A kezelésnek megvan az az időtartama és koncentrációja, ami nem engedi, hogy a kukoricaszem belsejében is oxidációs folyamatok jöjjenek létre, hiszen akkor természetesen a zsírokat oxidálja, a szabad zsírsavtartalom felemelkedik, tehát van erre módszer. És más szeparációs folyamatok is segíthetnek, például a színszeparáció, nem Jolly Joker, de az aflatoxinnak van egy fluoreszcens tulajdonsága, UV-fény alatt világít, egyszerűen kifejezve, amit egy UV-detektorral ezek a színszeparátorok kiszűrnek, és ki tudnak szedni.
Ez egyébként egészen megnyugtatóan hangzik, hiszen ha ezt mind alkalmazza valaki, akkor gyakorlatilag megszabadult az aflatoxin nagy részétől, tehát már határérték alatt tud maradni, és ez megnyugtató lehet, jó értem?
Igen.
És akkor itt jön a következő kérdés. Igen ám, de mibe kerül ez? Tehát ugye arról beszélt Reng Zoltán, hogy így is nagyon drága az alapanyag. Ha még ezt így mindenféle külön macerációval megpróbálják minőségivé tenni, ami persze nagyon jó lenne, de az drágítja a gazdáknak is.
Hát természetesen, hát most nem, nyilván nem tudok nyilatkozni konkrét árakról, de nagyságrendileg például egy olyan üzem esetében, mint mi vagyunk, ez egy ilyen gyakorlatilag évi 200 millió forint extra kiadást jelent.
Az
minimum.
Nem kevés.
Tehát ez minimum.
De a gazdák meg nem is tudják megfizetni
ez az extra kiadás.
Ezt a külön kezelést, vagy meg tudnak?
Gyakorlatilag több ezer, de akár 10 000 forintokban is mérhető költségekről is beszélhetünk, hiszen kiesik a mennyiségnek egy része. Energiát, emberi erőforrást kell ráfordítani.
Ez tonnánkénti 10 000, kilónkénti, tehát hogy milyen arányban nézzük ezt?
Hát itt a pár ezer forint per tonnás költségtől a 10-20 000 forint per tonnás költségig elmehetünk. Itt végeztünk egy gyors kalkulációt, hiszen az arányokat még érdemes említeni. Tehát, hogyha 5 millió tonna kukoricáról beszélünk, és annak 20%-a 20 ppb fölötti, tehát ugye ez az Európai Uniós jogszabály szerint nem hozható forgalomban sem takarmány, sem élelmiszer célú feldolgozás céljából, akkor az 1 millió tonna. Hogyha azt mondjuk, hogy 40%-a van körülbelül a mérések alapján 5 ppb fölött, ami ugye élelmiszeripari, vagy olyan feldolgozás, takarmány, vagy élelmiszeripari feldolgozásra szánt gyáraknak, az 2 millió tonna, és azt, ha felszorozzuk ezzel a 10-20 000 forinttal az 1 vagy a 2 millió tonnát, akkor ha jól emlékszem, 10 milliárd forintnyi extra költség merült fel, ami azt gondolom, hogy ilyen input anyag árak mellett és ilyen termelési költségek mellett nem nagyon fér bele a gazdáknak.
Akkor mégsem jó hír az, hogy van mit tenni, marad a szárítás és a sűrű ellenőrzés, és akkor kiszűrni. Mit lehet kezdeni azzal a fertőzött mennyiséggel, amit mondjuk nem vesz át az üzem, mert mondjuk fertőzött?
Gyakorlatilag egy megoldása lehet, és ugye az inkább nem kiadás, inkább azt mondom, hogy bevétel kiesés a gazdáknak. Egy megoldása lehet ipari célú felhasználás és energetikai célú felhasználás.
Tehát el kell égetni.
Tehát el kell égetni, így van. Tehát a száraz kukoricát lehet akár kazánokban és biomassa kazánokban. De amit mi inkább javaslunk, az a biogázüzemekben való elégetés, vagy hát gázzá történő módosítás. Ennek van valami értéke, tehát van egy úgynevezett hőértéke, ami alapján egyébként lehet fizetni ezért az áruért. Azt látjuk, hogy egyrészt a magyar gyárak is bizonyos szempontból tudnak ilyen feldolgozást tenni, de a környező országokban is vannak biogáz és biomassa üzemek, amik egyébként már el is kezdték importálni, vagy exportálni, egészen pontosan Magyarországról exportálni ezt a toxinos kukoricát. Ez, amit Gábor említett, hogy 20-25 000 forinttal olcsóbban tudják megvenni ezt az árut, hiszen a hőérték alapján ugye ő ebből tud gázt vagy hőt előállítani, mondjuk szemben egyéb más biomasszákkal, vagy gázzal, vagy földgázzal. Viszont ez egy biztonságos és jó alternatívája a feldolgozásnak. Tehát gyakorlatilag innen semmilyen toxin nem kerül, sőt, elég a toxin, tehát ez gyakorlatilag akkor kivontuk a forgalomból ezt az árut. Úgyhogy igazából ez a javasolt.
Na de hát akkor ezt ki fogja finanszírozni, mert hogy látom a gazdák fejét ilyenkor, mondanak valami cifrát, és azt mondják, hogy nagyon majd én megoldom okosba.
Igen. Tehát ugye az, amit a beszélgetés legelén említettünk, hogy ez mindenkinek fáj, ez mindenkinek rossz, a nap végén valaki fizet. Tehát vagy az, aki nem tud jó tejet előállítani, vagy jó takarmányt előállítani, és nem veszik meg az áruját, vagy az, aki gyakorlatilag feldolgozás során elbukja mondjuk a termelését, vagy a termelő aki csak olcsóban tudja eladni az áruját. Úgyhogy ez egy zero sum game, ahogy az angol mondja, tehát a nap végén ez az áru hibás, sérült, ezt csökkentett értéken lehet csak értékesíteni. Én azt gondolom, hogy itt a megelőzésen van a hangsúly, illetve azon a szakmai munkán, amit majd a következő hónapokban elindul remélhetőleg gőzerővel, hogy tájékoztassuk a gazdákat, hogy milyen hibrideket, milyen technológiával, milyen növényvédőszerrel, és mit hogy csináljanak, hogy minimalizálják, vagy esetleg elkerüljék teljesen ezt a toxinfertőzöttséget. Természetesen, ha nincs csapadék, ez nagyon nehéz. Tehát ez igaz. De ugye ezért is mondjuk mindig azt, hogy ezt az öntözés stratégiát most már tényleg jó lenne megvalósítani, és meg szerezni gyakorlatilag az öntözött területeket Magyarországon, hiszen ezzel önmagában már csökkentjük ezt a kockázatot. Gyorsan itt kiszámoltam, hogy mondjuk a mostani átlagárakat tekintve, most egy nagyon-nagyon durva számot mondok, most 200 euró per tonna kukorica, most valójában egy picit fölötte van a piac, de mondjuk azt mondhatjuk, hogy ebben a szezonban megtermelt kukoricát, ha 200 euróval értékesítjük, az 5 millió tonnánál az 1 milliárd euró. Tehát a megtermelt kukoricának, ha jó lenne a minősége, körülbelül 400 milliárd forint lenne az értéke. Na most ebből, hogyha kivesszük azt, amit Gábor említett, az 1 millió tonnát, amit mondjuk csak 20-25 vagy legyen 30 ezer forinttal olcsóbban lehet értékesíteni, ugye ez 30 milliárd forint. Illetve van még egy nagyobb része, ami csökkentett mértékben felhasználható, tehát a határérték alatti, de már úgy, hogy nem biztos, hogy beleférve, nem biztos, hogy jót tudunk vele termelni, azt gyakorlatilag még egyszer ennyi. Tehát ez egy sok 10 milliárd forintos kár, amit valakinek ki kell fizetni. Én az is azt gondolom, hogy a megelőzés és a szakmai oktatás nagyon-nagyon hangsúlyos kell, hogy legyen, hiszen sok 10, esetleg 100 milliárd forintos kárról beszélünk nemzetgazdasági szinten.
Az időnk az nagyon elszaladt, pedig nagyon sok mindenről szerettem volna még beszélni, és talán annyira van még időnk, mert persze ragozhatnánk még ezt az aflatoxin kérdést, de azt hiszem, hogy itt majd néhány hónappal később, vagy néhány hónap múlva majd megbeszélhetjük, hogy hova futott ez ki, és hogy milyen lehetőségeket sikerült megcsípni. Egy picit én beszélnék a Hungrán a elmúlt időszakáról, hogy ilyen körülmények között hogy sikerült ez az év, vagy hogy látja Renk Zoltán az év végére, mennyire volt sikeres, vagy nem sikeres ez az év.
Hát nagyon hektikus éveken vagyunk túl. Tehát ugye először volt a Covid, aztán a háború kezdődött, annak következtében gyakorlatilag kilőttek az energiaárak. 22-ben hatalmas aszály sújtott a Magyarországot. 23-ra úgy tűnt, hogy az energiaárak is, meg a gabonaárak is rendeződnek. Tavaly volt egy nagyon jó kukoricatermésünk, és idén gyakorlatilag megint aszály van. Illetve gyakorlatilag a nemzetközi helyzet az egyre fokozódik, úgy, ahogy megtudtuk a filmből, tehát akár az amerikai elnökválasztás, a kéleződő vámháborúk, a dél-amerikai Mercosur megállapodás, a háború eszkalálódása, sorolhatnám. Tehát rengeteg olyan tényező van, ami volatilissá teszi a piacokat, nagyon óvatos mindenki, és ahogy említettem is már, nem költekezik magukat túl az emberek. Ennek megfelelően mi is egy bizonyos tempóval tudunk menni, tehát nem tudjuk a gyárat teljes mértékben kihasználni, tehát 100%-osan, hanem mondjuk olyan valahol olyan 85-90%, ami persze nem egy rossz arány, de nyilván hiányzik az eredményességünkből.
Na most egyébként az mennyire érződik a piacon, erről néhány nappal ezelőtt beszélgettünk a Cukorépa Termelők Szövetségének elnökével, hogy a cukorépa is megsínyette ezt a nagyon száraz évet, és gyakorlatilag nagyon alacsony a cukorépa cukortartalma. Ez egyébként a cukorpiacon jelente bármit, vagy annyira pici ez a magyar piac, és ugye tudjuk, hogy itt nagy mértékben importra szorul az ország, hogy ez valami módon javítja a pozíciókat, vagy nem?
Ezek globális kérdések, globális problémák. Valóban nem csak Magyarországon, de egyébként Európában sok helyen gyengébb volt vagy a termés, vagy valahol betegség volt, valahol a szárazság miatt a cukortartalom kiesés. Tehát az várható most, hogy a cukorárak nem növekedni fognak. Egyébként 23 év végére, 24 elejére azt lehet mondani, hogy nagyon bezuhantak a cukorárak. Tehát ezek is, mint minden commodity, tehát minden tömegáru termék 22-ben nagyon magas szinten voltak, aztán másfél-két év alatt bezuhantak gyakorlatilag épp, hogy nyereségesség szintjére. És én azt gondolom, hogy pont a kieső mennyiség miatt jövőre ez valamennyire rendeződni fog, de ugye ez rengeteg mindentől függ, tehát tényleg a vámháborúktól, a nemzetközi egyéb helyzetektől, és hát természetesen, hogyha eszkalálódik bármilyen probléma, akkor az energiárak megint kilőhetnek. Ennek ellenére hát nyilván mindenki optimista és próbál tervezni a lehető legjobban. Mi is például két beruházást indítottunk el, amit két évvel ezelőtt hoztunk meg döntést, hogy megvalósítjuk. Ugye mi elég nagy zöld energia termelők vagyunk, tehát 4 biomassa kazánunk volt, és most üzembeállítottuk az 5. is, ez faapritékkal üzemel. Gyakorlatilag most már teljes technológiához szükséges gőzigényünk az megújuló alapú. Ez hosszú távon nagyon fontos. Tehát a karbonlábnyomot csökkenti, versenyképességet növel, és még sorolhatnám.
És már saját erdőjük is van, hogy nem, ne legyenek annyira kiszolgáltatva.
Egy cég nem tud vásárolni termőföldet vagy erdőt természetesen, de fenntartható erdőgazdálkodásból szerezzük be. Zömében Magyarországról, de határ túloldaláról is hozunk azért alapanyagot. Azt gondoljuk, hogy ez hosszú távon fenntartható lesz. Illetve egy negyedik takarmány terméket is előállítottunk. Gyakorlatilag a meglévő takarmányainkból kivesszünk néhány alkotólemet, zömében az élesztő fehérjét, amit a alkohol fermentációhoz, tehát az etanol készítéshez használunk, és ezt egy fehérje formában nagyon jó aminosav összetétellel gyakorlatilag egy újabb takarmányt állítunk elő belőle. Ennek a 90%-a exportra fog kerülni, mert Magyarországon kicsi ez a felvevő piac, főleg a kisállateledel, akvakultúra az, aki keresi ezt a fajta aminosav összetételt. De hát nyilván ez egy hozzáadott érték, ami nekünk nagyon jó, mert a jövő évi nyereségességünket azért ez növeli.
És az idei?
Az idei, az, ahogy utaltam rá, hogy 23-ban volt egy nagyon jó kukoricatermés, toxinmentes termés, erről beszéltünk, árak, az energia árak stabilizálódtak, ennek megfelelően az első 8 hónapban nagyon szépen hoztuk a terveket, és szépen üzemeltünk, aztán sajnos bekövetkezett ez a probléma a szántóföldeken, és gyakorlatilag az utolsó 4 hónapban hát próbáljuk menteni a menthetőt. A rossz hír az, hogy ugye jövő év augusztusáig biztos, hogy ezzel a terméssel kell dolgoznunk, ezzel a terméssel kell kalkulálnunk. Ahogy ugye, amit elmondtam, drágább, mint a nemzetközi piacon, vagy hát a nyugati piacon, és rengeteg költséggel jár a válogatás. Remélhetőleg mondjuk tudjuk azon a szinten, hogy legalább a takarmánytermékénk bevétele nem esik ki. Szóval egy nagyon nehéz évnek nézünk elébe, ha csak önmagában az alapanyagot nézzük, és akkor még spékeljük meg ezekkel a kérdőjelekkel itt nem nagy politikában, meg a gazdaságban. Szóval mindenképp nehéz lesz, de azt gondolom, hogy mostani időszaknak nagyon hosszú távú hatásai vannak. Tehát az, hogy Amerikában milyen viszonyt alakít ki az Európai Unió, dél-amerikai kereskedelmi megállapodás. Tehát ezek nagyon-nagyon meghatározzák nem csak a Hungrana, hanem az egész európai feldolgozóiparnak a sorsát és a jövőjét. És azok a beruházások, amik azért maradnak el, mert van egy-két nehéz évünk, azok hosszú távon elmaradnak, és máshol meg megvalósítják azokat a beruházásokat, Európán kívülre gondolok, amik meg ezáltal versenyképesebb helyzetbe kerülnek. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon nem mindegy, hogy az Unió, és most nem akarok politikáról beszélni, de ezzel látjuk, hogy milyen politikai válságok vannak bizonyos országokban, mekkora az egyet nem értés gyakorlatilag a tagországok között, tagállamok között, de most nagyon-nagyon kiélezett a helyzet, hogy milyen irányba megyünk, mennyire folytatjuk ezt a zöldülési stratégiát, mennyire folytatjuk a saját piacunk védelmét, megőrzendő támogatási rendszert. Nagyon-nagyon sok múlik a következő egy-két éven.
Nem túl pozitív végszó, de ez lesz a ma esti végszó, mert hogy teljesen elfogyott az időnk. Nagyon köszönöm Renk Zoltánnak, a Hungrana vezérigazgatójának és Párkányi Gábornak, a Mercontrol csoport ügyvezetőjének, hogy vendégeink voltak. Tegyék máskor is.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák a továbbiakban is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.